Szeretettel üdvözlöm a kedves résztvevőket, mert az utolsó alkalom lesz legközelebb, ennek a sorozatnak utolsó alkalma, a mainak a címe, ugye olvasható, béküljetek meg Istennel, a záró alkalommal egy hét múlva pedig a békéltetés szolgálata, amit Isten ránk bízott. Hát ennyit erről. A kérdés dobozban egy kérdést találtam, ezt felolvasom, és megpróbálok pár szót szólni róla. Ma is ott lesz a doboz. Utolsó lehetőség, hogy írásban kérdést föltegyünk, mert utána már csak februárban találkozunk, ha Isten akarja és élünk. Ugye az elmúlt alkalommal a halálról volt szó. Következő kérdést olvasom fel. Bár tudom, hogy jó helyre kerülök, és biztosan meg kell halni itt a földön, de annyi mindent kéne, lehetne itt csinálni. Ezen kívül ott vannak a ránk bízottak. Nehéz őket is elengedni. Hogyan praktikus ehhez hozzáállni? Hát azt hiszem, hogy a kérdésnek a lényege ez, hogy vannak szeretteink, mi lesz velük, ha mi nem leszünk. Mondjuk első kanyarban a válaszom az, hogy hidd el, kedves atyám fia, aki föltetted ezt a kérdést, hogy Isten jobban szereti a gyerekeidet, mint ahogy te képes vagy rá. És van egy olyan bíztatása, hogy fiaimat bízzátok én reám. Kinek a tulajdona a gyerekem? Nem az enyém, az Úré. És talán el is hangzott valamelyik alkalommal, fölidézve azt a jelenetet, amikor az Úr Jézus kedves tanítványával, Péterrel utolsó ízben beszélget a Genezáreti tó partján, meg akar beszélni vele egy fontos dolgot, ami a jövőre vonatkozik, megkérdezi, hogy Simon, Jóna fia, szeretsz engem, és miután a háromszor föltett kérdése, háromszor is az a válasza Péternek, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus válasza az, hogy akkor legeltesd a bárányaimat, vagy őrizd a juhaimat. Tehát nem azt kérdezte Jézus, hogy kedves Péter, szereted-e a bárányokat, vagy szereted-e a tanítványtársaidat, hanem azt kérdezte, szeretsz-e engem? Ha engem szeretsz, akkor rád bízom a bárányaimat. Szereted Jézust? Hát azért bíztam rád gyereket. Na most nevelted egy darabig, egy idő után minden gyerek nevelhetetlenné válik. És ezt látja az ember, amikor kiröpül, már 18 évesen alig nevelhető, néha meghallgat egy-két tanácsot, ha elköltözik hazúról, már biztos, hogy nem nevelhető, mit lehet tenni? Rábízni az Úrra. Már életünkben. Hát még, hogyha eltávozunk erről a földről. Úgyhogy nem nagyon kell keresni másokat, hogy majd gondoskodjanak róla, egyszerűen bízzuk rá az Úrra őket, mert az Úr szereti őket. És addig mi a teendő? Kedves barátom szokta néha mondani, hogy térdre imához, mint a tábori lelkész. Hát igen, addig pedig imádkozz értük, akkor is, hogyha közvetlenül nem tudsz hatni rájuk. Hát ennyi. Most pedig ének szólót fogunk meghallgatni. Egyik kedves barátomnak az egyik kislánya penderül ide ki hamarosan. A nővérének az esküvőjén hallottam őt énekelni, és bevallom, elbűvölt. Elbűvölt a szép hangja, úgyhogy megkértem, hogy jöjjön el egyik estére, hajlandó volt eljönni. Őt úgy hívják, hogy Tolnai Lea, mindjárt ide kiáll, magyar népdalokat fog énekelni, a csángó népdal is magyar népdal, csángó magyar népdalról van szó. Na most minden népdal párkapcsolatokról szól. Én legalábbis nem tudok olyat, amely ne párkapcsolatokról szólna, úgyhogy emiatt mindenképpen illik a mi sorozatainkhoz.
Sem adod nékem fekete renkotát, mégsem adod nékem fekete renkotát. Ha folyó víz lennék, bánatot nem tudnék, hegyek szépen zengedeznék, hegyek, völgyek között szépen zengedeznék. De én olyan vagyok, mint a szallanc kóró, kinek e virágját leszette a sarló. De én olyan vagyok, mint a szallanc kóró, kinek e virágját leszette a sarló. Az az ügyes magyar gyerek, aki soha nem kesereg, keseregjen még majd más is, nálamnál szebb virágszál is. Áj, na 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 na. A vistai te kedvényes, abban van a magyar négyes, aki azt párjával járja, a szerelem rúzsa a fája. Áj, na 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 na. S milyen madár az a madár, ki kertembe szól a niár, csak szépen szól, de le nem száll, futok utána, meg nem vár. Áj, na 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 na, áj, na 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 na. De vár meg madár, még megvárná, szíved rejte kibe zárná, mind drága kincset tartaná, társadnak meg marasztalná. Áj, na 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 na. Áj, na 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 na. Szivárvány a vasán felnőtt majorán noha, nem szereti földjét, el akar hervadni. A naptól s a holdtól búcsút akar venni. A naptól s a holdtól búcsút akar venni. Serkenj fel te is, estvéli álmodból, készíts citerádat régi szokásokból, hogy szomorú szívet kivegyed a búból, hogy szomorú szívet kivegyed a búból. Áldjon meg az Isten mennyei rózsával, ne légy ellelkednek soha semmi kára. Ez az én szívemnek teljes kívánsága. Ez az én szívemnek teljes kívánsága. Áldjon meg az Isten mennyei rózsával, ne légy ellelkednek soha semmi kára. Ez a mi szívünknek teljes kívánsága. Ez a mi szívünknek teljes kívánsága.
Hát az a benyomás, ami keletkezett bennem még az ősz elején, csak erősödött, úgyhogy köszönjük szépen, Lea, a szép éneket. Áldjon meg az Isten mennyei rózsával. Valahogy így hangzott, ugye? Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó kívánság, mert ezt a képet a Bibliából még nem hallottuk a mennyei jelzővel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy teljesen megfér. A rózsával szoktuk köszönteni egymást, hát az áldásban, Isten áldásában ez is benne lehet. Valóban párkapcsolatokról szólt ez az ének. Lea, végig tudsz maradni? Esetleg megkérünk, hogy a legvégén az egyiket még egyszer elénekelt. Jó? Lehet? Jó, köszönöm szépen. Ettől azt remélem, hogy mindenki marad végig. Úgyhogy ez egy ravasz húzás volt részemről. Béküljetek meg Istennel, az a címe mai alkalomnak. A versmondó ma is én leszek. Van egy magyar szólásmondás, úgy kezdődik, ha ló nincs, tovább nem folytatom. Reményik Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom a szív, amíg ver mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől, mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen, vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalambúg és békesség terem. Békesség, köszöntésük ez legyen. Békesség Istentől. Bevallom, ettől a verstől is el vagyok ragadtatva, honnan jönne a békesség. Sehonnan máshonnan. Az emberi szív békétlensége akkor kezdődött, amikor az élet forrásától elszakadt Istentől. És ekkor került bele a halál állapotában, ahogy már többször elhangzott, halva születünk Isten számára. Az ember halott. Akik visszatalálnak hozzá, azok átmentek a halálból az életbe. Azok számára újra kezdődik az élet. Biológiailag folytatódik a halál felé haladás, az öregedés folyamata, de új élet keletkezik. Élők lehetünk Isten számára is már itt a földön. Ez arra van szükségünk, hogy béküljünk meg vele. Miért nem vagyunk vele békességben? Én azt gondolom, háborús viszony keletkezett Isten és köztünk. Szükségünk van Istenre, nélküle nem lett teljes az életünk. A bűn lényege az, hogy Isten nélkül is megy nekünk az élet, Isten nélkül is tudjuk szervezni az életet, a párkapcsolatot, a házasságot, a társadalmat, a közéletet. Évszázadok, évezredek óta azt látjuk, hogy nem megy. Hogy háborúk vannak, hogy gyilkoljuk egymást, hogy nincs békesség, otthon sincs békesség, testvérek közt sincs békesség, népek közt sincs békesség. Talán tudják a kedves hallgatóim, testvéreim, majdnem egy hónapig az óceánon túljártam. Azt gondoltam, az békesebb birodalom, békésebb világ, nem az Egyesült Államokban, Kanadában. Hát ott még hideg is van, azt mondják. Hát nem volt hideg, amíg ott voltam, igaz, nem mentem az északi sark felé, úgyhogy jeges medvével nem találkoztam. De ott is azt láttam, ugyanazok az emberi problémák. Beszéltem személyesen emberekkel, beszéltem személyesen házaspárokkal, olyan emberekkel, akik innen kiröpültek oda, hogy majd ott jobb lesz. És eszembe jutott az, amit hajdani lelki apám, Jó Sándor mondott, akkor volt új az űrhajózás. Azt mondta egyszer, hogy lehet, hogy egyszer az ember eljut egy másik bolygóra, de oda is magával viszi a bűneit. Istentől ott is elszakadt állapotban lesz. El lehet utazni Amerikába, ki lehet tántorogni ebből az országból. Lehet újat kezdeni, jobb lesz esetleg. Meddig? Meddig él, aki sokáig él? Dobos Károly bátyánk, aki ott azon a széken ült egy időben a 90-es évek elején, mert szorgalmasan eljött az előadásaimra, 103 évet élt. Hát én remélem, nem fogok annyit. És nagyon sok embernek milyen az utolsó életszakasza. Ha látunk idős embereket, talán egyetértünk abban, nem igazán kívánjuk. Hova menjünk? Hova menjek lelked elől? Kiállt föl Dávid a 139. Zsoltárban. Előled nem tudok elrejtőzni. ha a tenger túlsó partjára mennék, kezed ott is elérne. És én azt láttam Kanadában, hogy Istenre van szükségük az embereknek ott is. Semmi nincs megoldva Isten nélkül. Ugyanolyan szerencsétlenek, ugyanúgy konfliktus van szülők és felserdülő gyerekek között, ugyanúgy terhek vannak a házasságokban, ugyanúgy jelentkeznek anyagi gondok is. Jön egy intézkedés, egy állami rendelet, van egy olyan körzet, ahová nagyon sok magyar kivándorolt hajdan és dohány termeléssel foglalkoztak. 300-an voltunk körülbelül egy vadász vacsorán, nagyon jó volt az őszpörkölt. De elmondták, hogy ezeknél az asztaloknál valamikor gazdag farmerek ültek, de a dohány termesztésnek vége. Néhány állami rendelet. Hát azt hiszem, ezt ismerjük. Jön egy intézkedés, egy új törvény, vagy gondol valaki mit. Egy magasrangú állami tisztviselő, minden megváltozik. Vagy jön egy szobalány, majdnem bedönti az eurót. Volt ilyen? Nem olyan rég. Bármi lehet, semmi nem biztos. Egy valaki van, akiről azt mondja a bibliai kijelentés, hogy nem változik. Ő benne nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. A legszilárdabb pont a világon a láthatatlan Isten. De ez lelki látás kell. Ez az kell, hogy lássuk a láthatatlant. Ez a hit lényege. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hithősökről szól. Az egyik legragyogóbb mondat ebben az, amit Mózesről ír. Vállalta inkább Isten népével az együtt nyomorgást Egyiptom kincsei helyett, mert erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Ha nincs lelki látásunk, akkor reménytelen az élet. Ha a pusztában vándorló zsidók nem látják a felhőoszlopot, akkor reménytelen, mert hosszú a puszta, mert jön az ellenség, mert száraz a föld, meg unalmas a manna. És hiába gyűjtögetik, tönkre megy. Egy szilárd pont van, Isten, tudod-e, hogy szükséged van rá? Ráébredtél? Hiszek hitetlenül Istenben, írja a nagyköltőnk, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva sem élő, sem halott. Nyilván kétségbe esett kiáltás ez. Én azt gondolom, hogy az ilyen kétségbe esett kiáltásokat Isten hallja. Ez az ő életében is beigazolódott. A bölcs ember nyitott szemmel jár, Istenre nyitja a szemét, a láthatatlan Istenre, a bolond pedig sötétben botorkál. Sötétség fogja be a földet, de a nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot. Ez adventi ige. Amikor az Úr Jézus elkezdi a szolgálatát, ezt idézi az Ószövetségből ezt a proféciát. Zebulon és Naftáli földje, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egyetértünk abban, hogy erkölcsi sötétség borítja a földet ebben a kis országban. A hűség nem érték. Sokan úgy gondolják, semmi értelme. Hiszen a fogyasztói szemlélet diktálja az életet. Az emberek nem látnak tovább, talán az óruknál se, akkor a sötétség van. Sötétben botorkál, így jellemzi a Prédikátor könyvének írója korának emberét, a mai embert is. Ez is egy örökbecsű írás az Ószövetségben, az ókori bölcsesség irodalom gyöngyszeme. A Prédikátor könyve. Világosságra van szükségünk, az Isten világosságára. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. Megdöbbentő ez a kép. Valakit éppen bele fulladt, vagy legalábbis fulladozik abban a tengerben, amelyre vágyott. Bocsánat, talán profán a példa, ami eszembe jutott. Pályám kezdetén volt egy kedves kollégám, abban az iskolában, ahol én is tanítottam, Laci bácsi nagyon szeretett enni. Hát mondjuk a testalkata is erre utalt, és emlékszem, hogy egyik táborról, amit általános iskolai szinten tanítottam akkor, amit a gyerekeknek szerveztünk, szerették őt a gyerekek is, küldtek neki egy csomagot, azt hiszem, hogy ő rakott krumpli volt ebédre, becsomagolták, postán föladták Laci bácsinak a rakott krumplit. Nyilván viccnek szánták, de hát Laci bácsitól hallottam azt, legszebb halál lenne száraz bablevesben megfulladni. Hát Laci bácsi eltávozott azóta az élők sorából. Hát én nem hiszem, hogy kellemes lenne. Aranyban megfulladni? Az sem lenne kellemes. Állítólag a 20. század elején, amikor Sundar Singh, talán ismerjük a nevét, hinduból lett keresztjén, amikor eljutott az Egyesült Államokba, Amerikába, akkor úgy idézte az Úr Jézusnak egyik mondatát, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akiket az arany megterhelt, és én megnyugoszlak titeket. Én remélem, hogy néhány meghallották akkor az evangéliumnak ezt a fogalmazását. Mi lesz ebből? Hitvány, bálvány, a pénz, a komfort, a hírnév, a hatalom, a szenvedély. Áldozatot hoznak az emberek ezért, odaadják az életüket, mennyi energiát beleadnak. És mi az eredmény? Elhagyják egyetlen igazi jótevőjüket, mert két úrnak nem lehet szolgálni, két Istent nem lehet imádni, itt a földön sem, az örökké valóságra pedig végképp jellemző az, hogy mindenki a saját Istenével tölti. Vagy az élő Istennel, vagy Isten ellenségével. Ezek az Istenek segítséget ígérnek, de áldozatot követelnek már itt a földön, és kifosztanak minket. Egyik másikat nézzük meg egy kicsit közelebbről. Kőmives Kelemen a feleségét áldozta föl a Mammon oltárán. Ráment a házassága. És azt hiszem, hogy ma is sokan vannak, hajszolják a pénzt, nincs idő az asszonyra, az be van falazva. Úgy, ahogy ebben a csodálatos Székely nép balladában. És nincs kommunikáció, nem értjük egymást. A munkamániás, mit tesz a munkamániás? Minden meghitt kapcsolatát, sőt az egészségét is áldozatul adja. Hát dolgozni kell, határidők vannak, bennmarad, a munkahelyén nem lehet abba hagyni. Lehet, hogy azért, mert menekül, talán hazulról menekül, mert otthon nem jó, otthon feszültség van. És hol van a boldogság? Nem, ott nem találja meg. Némelyik politikus a becsületét veszti el a hatalomhoz való ragaszkodás közben. Ez a megnyúlt hosszú orr a hazugság jelképe. Hát lehet, hogy a kedves hallgatóság soraiban senki nincs, aki hallott esetleg hazug politikusról, hogy van ilyen. Volt valahol más országban talán. Aki önmaga istene, az nem kér segítséget. Mert azt hiszi, hogy mindent meg tud oldani, és mindig jól tud dönteni. Az édenkerti tragédiának ez a lényege. Az a bűn, amit az ember elkövetett, annak ez a lényege. Isten ne szóljon bele az életünkbe, mi magunk el tudjuk dönteni, mi jó, mi rossz. Jó és rossz tudásának fájáról ettünk. Isten ne szóljon bele az életünkbe, mi a magunk istene akarunk lenni. Te nyomorult majom, te barbár ész és erő szörnyeteg. Olvassuk Szabó Lőrinc Szomvukunk lázadása című versében, a modern ember jelképe. Az a majom, aki ebben a versben szerepel. Azt hiszi, hogy mindent el tud érni, a világ uralmát kezében tudja tartani, megszerzi, és a végén kiderül, hogy a Buddha tenyeréből sem tud kiszökni. Hiába hányta a bukfenceket. Bocsánatot kérek azoktól, akik nem ismerik ezt a verset. Minden Szabó Lőrinc kötetben benne van, otthon ki lehet keresni. Az a címe Sun Wukong lázadása. Nem veszi észre, hogy ki van szolgáltatva, démoni hatalmaknak. Hol vannak a démonok? Hallottam olyan karizmatikus közösségről, amely ha valahol evangélizálni óhajt, akkor előbb megjelennek, és a falból kezdik kiűzni a démonokat. Én azt gondolom, nem a falban vannak, a fejünkben. Nem az agykamrában, a gondolkodásunkban. Nem lokalizálhatók. Másképp léteznek, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Jelen vannak az életünkben, a gondolkodásunkban, a vélekedéseinkben, a tévhiteinkben. Nehogy valaki azt gondolja, hogy én ezt azért mondom, mert nem valóságos lényeknek tartom. Valóságos lények. De nem a mi háromdimenziós terünkben vannak. De velük van tusakodásunk, ami harcunk ellenük folyik. Nem emberek ellen, nem test és vér ellen, hanem pneumatikus hatalmasságok ellen. Pneuma, levegő, vagy lélek. Mind a kettőt jelenti. Velük kell megküzdenünk. Isten szent pneumája, szent lelke segítségével és erejével. És hát az ember emiatt olyan lesz, mint egy bábú. Ezek a démonok dróton rángatják, és azt teszi, amit nem akar. Kiszolgáltatott. Ha nem ragaszkodik az élő Istenhez, akkor ez történik vele. Igen, gondolok az okkult jelenségekre is, de nem csak azokra, amit mi nem tartunk okkultnak. Abban is benne vannak. Azokban is benne vannak. Isten békét ajánlott nekünk. Ezt gyönyörűen illusztrálja ez a Rembrandt részkarc. Utaltam már rá talán korábban, de most meg is tudom mutatni. Az a neve, az a címe ennek a részkarcnak, hogy a 100 forintos lap, nem Rembrandt adta ezt az elnevezést, 100 forintért árulták akkor a lenyomatát. Fametszetet, részkarcot többször ki lehet nyomtatni. Itt áll az Úr Jézus. Rembrandt Jézus ábrázolásairól gondolom azt, hogy én ezt a Jézust ismerem. Dali Jézusait nem ismerem. Az idegen. De ő ilyen. Szelíd és hatalmas. Mindenható, aki megalázta magát és emberi formát vett föl. Közel jött hozzánk. Itt áll mindenféle ember között. Van, aki nagy mellénnyel áll elé. Van, akit talicskával tolnak oda. Abban az időben nem volt még kerekes szék. Szerencsétlen, összetört ember. Itt fekszenek előtte, csecsemővel jönnek hozzá, öreg ember botra támaszkodva, egészen fiatalok is, gyerekek is. Mindenki mehet hozzá. Aki én hozzám jön, azt én semmiképpen nem küldöm el magamtól, mondta ő maga. Általa Isten békét ajánlott nekünk. Ő kezdeményezi. Kirontotta el a kapcsolatot Istennel. Az ember, kinek illenék megtenni az első lépéseket, az elrontott kapcsolat helyreállítása érdekében, nyilván az embernek. De Isten kezdeményezi, úgyhogy ő maga emberi formát vesz fel, eljön közénk, annyira megalázza magát, hogy egy tehetetlen csecsemő képében jelenik meg, kiszolgáltatott, leél egy viszonylag rövid emberi életet, halálra ítélik igazságtalanul egy koncepciós perben, kiközösítik népéből is, a városfalon kívül az idegen hatalomnak, a rómaiaknak kiszolgáltatva keresztre feszítik. Megteszi ezt a lépést. Béke követ. Isten béke üzenetét hozza. Isten szeretet üzenetét hozza. Ez a Jézus, a megalázkodó és a fenséges, akit ilyenkor, adventkor, de remélem máskor is várunk, úgyis, mint dicsőséges királyt, aki majd megjelenik, és végre eljön az az ország, amelyben igazság lakozik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hol van Isten, hogy megbékéljek vele? Hol? Keressük. Van, aki keresi egész életében. Egy kedves barátom azt mondta egyszer, hogy hát én megtaláltam. Pontosabban Isten engem megtalált. Összetalálkoztunk. Nem kell messzire menni. Nagyon közel van hozzád az ige. A szádban és a szívedben van. Teljesítsd hát. Olvassuk már Mózesnél, Mózes 5. könyvében. József Attila pedig azt írja, Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot. Érdemes volt. Csak meg kellett volna fordulni. Közel van. Nem kell megkerülni a világot. Nem kell belefogni vezeklésbe. Nem kell végigjárni hosszú utakat. Pogány vallások írnak elő ilyeneket. A hinduizmus ír elő különböző folyamatokat. Keresztjének álcázott törvényvallások is előírnak mindenféle gyakorlatokat. Nem. Isten Jézusban eljött, közel jött, ott van, itt van, megszólítható. Ha hangosan sem mondod, csak gondolatban, Uram, segíts rajtam. Ő azt hallja, annyira közel van, közelebb van, mint a párod. Közelebb van, mint a szüleid. Közelebb, mint az az ember, akit megérintesz. Közel van az ige a te szádban és a te szívedben. Ott van a szívedben, ha beengeded oda. Békességet hagyok nektek, az én békességemet. Igen, ahogy a versben hallottuk, Reményik versében a feltámadott, áldott szép szava volt, ezzel köszöntötte a tanítványokat, amikor megjelent körükben, békesség néktek. A feltámadott Jézus szavai ezek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne is csüggedjen. És az első strófát idézzük fel újra ebből a versből, kivetítettem oda, csak talán halvány. Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Ha valaki szeretne ezt hozzátenni, tegye. Kérdést is lehet föltenni. Tulajdonképpen ezt a három utolsó alkalmat, adventi karácsonyt előkészítő alkalomnak terveztem. Párkapcsolati sorozatok szoktak itt elhangzani. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb személyes kapcsolatunk az Istennel való kapcsolatunk. Az emberi kapcsolatunk sem állnak helyre tartósan és végérvényesen, anélkül, hogy a vele való kapcsolatunk helyre ne állna. Hát ezért szeretném ezt hangsúlyozni. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, kérdezem, hogy szeretne valaki szólni. Doboz van, kérdést lehet beletenni. Akkor most, ahogy szó volt róla, Leát megkérjük, hogy három ének közül egyiket énekelje el nekünk újra. Tessék? Egy másikat, egy negyediket?
Egy adventi.
Jó, az még. Jó, egy adventi karácsonyi ének lesz, hát ez meg ajándék Leától.
Örvendezi, Betlehembe mennyi, ajándékuk van. Örvendezi, Betlehembe mennyi, ajándékuk van. Megszületett Isten fia, egy kis gyermecske, atyáinktól régtől fogva vált kis dedecske. Jaj, mint fázik, arca jól esázik, sűrű cseppekvel. Jaj, mint fázik, arca jól esázik, sűrű cseppekvel. Mennyi cseppek, annyi gyöngyök mind értünk hullnak, s ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak. Mennyi cseppek, annyi gyöngyök mind értünk hullnak, s ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak. Jöjj el, ízes Jézus, jöjj el, lelkünk téged vár. Jöjj el, ízes Jézus, jöjj el, lelkünk készen vár. Jöjj el, ízes Jézus, jöjj el, lelkünk téged vár. Jöjj el, ízes Jézus, jöjj el, lelkünk téged vár.
Hát köszönjük szépen Leának különösen, és Isten velünk viszontlátásra.